egy ilyen címet kaptam, hogy a pietizmus áldása és kísértése. Hát, én azt hiszem, hogy ott tartunk, hogy először azt kellene megértenünk, hogy mi az a pietizmus. És aztán beszélhetünk az áldásáról és kísértéséről. Én elárulom a testvéreknek, hogy nemrég fejeztem be egy ilyen egyháztörténeti könyv olvasását, amelynek az egyik kötetének ez a címe, hogy ortodoxia és pietizmus. És ennek azért a bevezető sorait mégiscsak felolvasnám, ha szabad, a többit nem fogom, ígérem. Ha valakit ortodoxnak titulálnak, még ma is kevésbé hízelgő az egyház és a teológia terében. Általában a pietizmussal és a felvilágosodással szemben a 17. századból kiindulva vitára való készséggel, lélektelenséggel, meg ilyen szűk keblűséggel vádolják az ortodoxokat. Ma így tekintenek rájuk sokan. Ezzel szemben a pietizmus sem a legjobb hírben áll. Mert ugye ezt is különbözőképpen értékelik az emberek, és az viszont tagadhatatlan tény, hogy a mi egyházunk valahogy a kettőnek a hagyományából együttesen él, valahogy az egyházunkban is, talán még itt a konferencián is, nem tudom, keveredik az ortodoxia és a pietizmus. Az ortodoxia az tulajdonképpen, így mondhatnám, a tiszta tanításért folyó harc. Ez volt az ortodoxia korszaka, a 16. századnak a vége felé vagyunk, és a 17. századnak az elején. És hát, ha szabad így mondanom, hogy sokszor a prédikációk is abban merültek ki, hogy vádolták egymást, és te nem vagy igaz hitű, vitatkoztak egymással, még odáig is elmentek, hogy kiátkozták egymást. Szóval egy ilyen harcos korszak volt az ortodoxia korszaka. És akkor kezdődött ez a másik hullám az egyházban, azért azt hiszem, hogy sokszor így szokott lenni, hogy egy kicsit az ellentétek győznek sokszor, még az egyházon belül is. A pietizmus meg azt mondta, hogy tegyük félre a vitákat, és ne vitatkozzunk, hanem próbáljunk magunkba tekinteni inkább. Én megnéztem a latin szótárban a pietas szót, talán így ilyesmire emlékszem, hogy jámborság, még talán együgyűséget is lehetne mondani, szelídség, szeretet, szóval valami ilyesmi, úgy körülírja a szótár is, nem mond ki egyetlen szót, de úgy körülírja a szótár is ezt a szót, hogy pietas is. Azt is kell mondanom hozzá, hogy kezdetben, amikor először így nevezték őket, hogy pietisták, akkor ebben inkább az együgyűséget értették, mint a jámborságot. Úgy kezdődött a dolog, hogy a Hallei Egyetemen néhány egyetemi előadó, docensnek is lehetne mondani, kezdett előadni a Bibliáról. Tehát ilyen bibliai előadásokat kezdtek tartani. És erre, hogy fölfigyeltek az emberek, sokan el is mentek, mások meg egy kicsit úgy elhúzódtak ezektől az előadásoktól, és azt mondták, hogy ez azért talán túlzás, hogy csak a Biblia és semmi más. Úgyhogy hát ment a vita, és így nevezték őket, na ezek az ájtatosok, ha szabad így mondani, ezek a kegyesek, idézőjelben, ezek a kicsit együgyűek, jámborak, ők magukat csendeseknek is nevezték. És erre később még szeretnék majd visszatérni, ha nem, akkor szóljanak nekem. Valahogy így kezdődött el, és 1605-ben egy Johann, mondhatom János, Arndt, tehát Arndt Jánosnak megszületett egy könyve, amelynek ez volt a címe, hogy az igaz kereszténységről. És ebben pendítette meg azt, hogy ne harcoljunk egymással a szószéken, egymás ellen, hanem kezdjünk egy egész másfajta dolgot, magunkban nézzünk igazán, és nekünk nem az a fontos, hogy nem csak az a fontos, hogy ki mit mond, hanem az is nagyon fontos, hogy ki hogyan él. És erre tették ők a hangsúlyt. Tulajdonképpen ez volt a gyakorlatuk. Volt egy angol ember, akinek meg is jelent egy ilyen könyve, hogy szabad talán latinul mondanom, hogy praxis pietatis, tehát a pietizmusnak a gyakorlata, hogy ez hogy is lehet a mindennapi életben megélni. Na ez az Ant János írta az igaz kereszténységgel kapcsolatban, hogy mi a négy, ez a címe, hogy négy könyv az igaz kereszténységről. És engem nagyon érdekes, hogy mi az a négy könyv, amit ő említ. És akkor rátaláltam ilyesmire, hogy a Krisztus könyvéből kell tanulnunk, Krisztustól magától, a Szentírás könyvéből kell tanulnunk, vagyis a Bibliából, hogy hogyan legyünk igaz keresztények, a lelki ismeretünkből kell tanulnunk, mert az is sokat belárul, ha igazán komolyan vesszük, és a természet könyvéből, magából a természetből is tanulhatunk, hogy hogyan kell nekünk igazán keresztény életet élni. Hát ő volt az, aki elindította ezt, és sokan hallgattak rá, és én úgy tudom, nem akarok testvérek előtt nagy számot mondani, de úgy tudom, hogy a következő századig több mint 30 kiadása volt ennek a könyvnek. És több nyelven. Latin, német, angol, francia, szóval sok nyelven megjelent, és több mint 30 kiadása, tehát egy századon át, szabad ezt a szót használom, bestseller volt. Tehát igazán az olvasmányok között az első volt ez a könyv, és nagyon sokan merítettek belőle. És a folytatása ennek az egésznek, az meg egy másik ember nevéhez fűződik, azt így nevezték, hogy Spéner Fülöp Jakab. Filip Jakob Spéner. Ugye ő is az 1600-as évek elejétől élt, és a könyve 1675-ben jelent meg ennek a Spéner Fülöp Jakabnak. Tulajdonképpen ez is a pietás szóhoz kapcsolódik, mert a könyv címe ez volt, hogy Pia Desideria, vagyis jámbor kegyes óhajok. És azt is próbáltam megnézni, hogy mik voltak ezek a jámbor kegyes óhajok, amiket ő hát beírt a könyvébe, és mi az, amire törekszik. Ilyeneket ír, hogy gondoljunk arra, hogy Isten igényét gazdagabban szólaltassuk meg közöttünk. A teljes szentírást kell hirdetni az istentiszteleten és otthon, és a teljes szentírásra kell figyelni az egész egyházban. A következő pontja az volt, hogy a lelki papság felállítása nagyon fontos volna. Tehát a pietizmus a felszentelt papok mellé oda tette az úgynevezett laikusokat, mert ők is Isten szolgái. És egyformán szolgálják, ugye másféle módon, de őket is nagyon komolyan kell venni, és ez nagyon fontos, hogy gyakoroljuk, éljük a lelki papságot. És azt is hozzátette, hogy a kereszténységben nem elég a tanítás, ezt is kimerte mondani. Ez akkor egy óriási nagy szó volt, és szinte ítéletet követelt a saját fejére, hanem azt mondja, az élet az sokkal jobb, a sokkal fontosabb, hogy hogyan élek, mint az, hogy hogyan tanítok. És kerüljük a szenvedélyes vitákat. Végül a lelkészeink, magamról beszélek, lelkészeink legyenek olyanok, akik maguk a legelőre haladottabbak az igaz keresztények között. Erről ennyit, jó? És én itt megállok. Igen. Tulajdonképpen ő azzal indított el a mozgalmat igazán, hogy ő nem csak a templomban prédikált, hanem a lakásában, vasárnap délutánonként összehívta azokat, akik szeretnek erről a dologról beszélgetni. És ezeket ő úgy nevezte, hogy gyülekezetek, gyülekezetecskék, ecclesiola, in ecclesiam, tehát gyülekezetecskék a gyülekezetben. Legyünk kis apró testvérek, gyülekezetek együtt, beszéljük meg a délelőtti ige hirdetést. Én azt hiszem, ma sem ártana, talán, olykor, hát egy kicsit átbeszélgetni, hogy miről is akart a lelkész ma délelőtt beszélgetni. Ebből a rendszeres alkalomból olyan gyülekezeti alkalom lett, amire ezeket úgy hívták, hogy kis konventikulumokba, tehát ilyen kis konventszerű összejövetelekbe gyülekeztek össze, énekeltek, Bibliát olvastak, mindenki megszólalhatott, mindenki, ez nagyon fontos volt, akinek volt mondani valója, és együtt imádkoztak. Na hát ez volt tulajdonképpen a gyakorlata ennek a pietizmusnak, és hát így folytatódott tovább. Most én egy pár szót arról szeretnék inkább beszélni, és a történetet nem folytatom, hogy mi volt tényleg az áldása, mert ezt kaptam, ugye a pietizmus áldása. Mi volt a haszna, mi volt a gyümölcse a pietizmus mozgalomnak, ami az egyházban hát végbe ment. Én elsősorban a misszióról beszélnék. Van itt egy könyv, hát én követtem el, az a címe, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, ez egyetemes misszió történeti vázlat. És ebben a könyvben olvasom most csodálkozva, hogy azt mertem leírni, hogy tulajdonképpen a misszió ebben a korszakban indult el. És ha komolyan nézzük, akkor a pietisták indították el a missziót. Ez a valóságban úgy történt, hogy a dán király, egy negyedik Fries nevű dán király a német evangélikusokhoz fordult, hogy küldjenek misszionáriusokat. És akkor élt egy nagyon neves, ilyen pietista lelkész Halléban, August Hermann Franke, talán a Franke név ismerős sokaknak, és hát sokat lehetett tényleg hallani róla, aki azonnal küldött két misszionáriust. Az egyik volt Ziegenbalg neve, a másiknak Plütschau volt a neve. Egyszerű emberek voltak, nem lelkészek voltak. Egyszerű emberek voltak, akik ott nőttek fel Franke közelében. Frankinek egy nagyon nagy intézetre nőtt fel, az egy külön mese volna, hogy hogyan született meg ez az intézet, ebben nem akarok most belemenni. Akkor már nagy volt ez az intézet, sokan jártak oda, és sokakat tanított, egyesek szerint nagyon szigorúan, mások szerint nagyon szépen, és ez a Franke küldte ezt a két ember Indiába, méghozzá Trankebárba. És ott éltek ez a két ember, és kezdtek prédikálni, és kezdték hirdetni az igét. Én úgy olvastam, hogy amikor abba hagyta az idősebb is már a missziót, akkor volt egy 345 tagból álló gyülekezetük. Ami nem egy nagy szám, mert mások nagyobb számokkal dolgoztak, más missziók, de ők lélektől lélekig mentek, úgy szólván. Így keletkezett ez a nem nagy gyülekezet 13 esztendő alatt. Én nem tudom, hogy mit szólnék hozzá, ha egy ilyen ajándékot kapnék az Úristentől, hogy egy ilyen gyülekezet jön létre a szolgálatom végén. És aztán ebben a misszióban egy másik csoport nagyon kiugró volt, és most egy új nevet kell mondanom, Hernhut, hát biztos ismerős a név, hogy Hernhutiak. Egy Zinzendorf Miklós nevű ember, gróf élt Németországban, és ezt csak észrevette, hogy a birtokára menekültek jönnek. Hát ismerős a dolog, igaz? Mostanában is. Birtokába menekültek jönnek. Nem dobta ki őket, még csak kerítéssel építetett, magunk között beszélek most, és beengedte őket. Letelepítette őket, és ott egy kis, emlékeztek, csetestvérek voltak, hívő emberek, egy kis gyülekezet, egy kis valóságos gyülekezet született. És ezek határozták el, hogy akkor elindult ez a Hernhuti misszió is. Én úgy emlékszem, hogy több mint 30 helyre küldtek misszionáriusokat. Nem nagy gyülekezet volt. Ma nem is tudom, hogy élnek-e még a Hernhutiak, de onnan tudom, hogy élnek, majd erre még rátérek. Onnan tudom, hogy élnek és vannak még. Éltek ezek a Hernhutiak, és tulajdonképpen ők voltak azok, akik az úgynevezett protestáns missziót lendületbe vitték. Tehát olvastam egy Bellarmin nevű katolikus teológusnak a könyvét, aki abban a században élt, és azt mondja, mit akartok ti protestánsok? Mit akar, mit csináltatok ti a misszióval? Semmit még eddig. Ami eddig volt az egyházban, az katolikus misszió. És igaza van. A katolikus misszió volt, amely folytatta századokon át a munkát, a protestánsok ekkor kezdték a missziói munkát. Ebben az időszakban, tulajdonképpen a pietizmuson keresztül. És hát azt hiszem, hogy a missziót, gondolatát nekik is köszönhetjük. Ez egy olyan szép áldás, amit tőle nyertünk és kaptunk. A másik, amit szeretnék mondani, az a pietizmusnak a irodalma. A pietizmusnak az írásai. Talán inkább a líráját mondanám, a vallásos költészete, az, ami nagyon, nagyon nagy áldás, és nagyon sokat meríthetünk belőle. Ha elővesszük az énekes könyvünket, azoknak nagyon nagy részük pietista születésű ének. Tehát pietista emberek írtak. Én nem fogom ezeket felsorolni, egyetlen egyet szeretnék, egyetlen egy nevet mondani, ami biztos ismerős, Petrőci Kata Szidónia. Ugye? Ő is egy ilyen pietista asszony volt, sok nehézsége volt, mert abban az időben, 1600-as években vagyunk, azoknak a közepetáján, és hát a férje, finoman szólva, nem a leghűségesebb férj volt, és át is tért katolikusnak, mert hát egy bizonyos nyomásra át kellett a gróf úrnak térni a katolikus egyházra vissza. És hát ez a feleségnek nem igen tetszett, és akkor ő sok mindent írogatott. Van a feleségemnek, azt hiszem neked volt évfolyam társad, a Szita Istvánné, Bérci Margó, aki erről egy regényes könyvet is írt az ő életéről, és azt is nagy örömmel olvastam. Szóval ez a Petrőci Kata Szidónia írta aztán azt a szép éneket, amire én újra meg újra visszatérek. Ó, hogy adhassak hálákat néked, édes Jézusom! Nem olvasom a verset fel, de ez egy tényleg Krisztus ének, és Krisztusra támaszkodó ének. Nem egy panaszkodó ének, hanem elmondja a nyomorúságát is, de a te gyógyító szent kezed orvosolt a fájdalmam, amikor elbágyadtam. Mikor kínok sokasága földre sújtott már engem, te Jézus én reménységem. Amikor valaki így tud írni, azért az egy óriási nagy dolog, és az ő életében ez egy nagy vigasztalás volt. Sokat másokat is említhetnék, akik hát ilyen téren dolgoztak. Egy pár magyar nevet is hadd említsek meg. Nem tudom, hogy a Torkos név mennyire ismerős. Tulajdonképpen egy dinasztia volt, három generáció egymás után, és egy Torkos László nevű győri evangélikus lelkész az, akire én egy picit szeretném a figyelmet ráirányítani. Szép énekeket, verseket írt, és tényleg az Isten megáldotta a szolgálatot, ennyi. És aztán sorolhatnám tovább, hozzám, én sokáig voltam kőszegi, oda mentünk nyugdíjba a feleségemmel, és ott volt a szomszédban Nemessó. És a Nemessó gyülekezetnek volt lelkész, egy Sartorius nevű lelkész, ő is, az apja is lelkész volt, meg ő is, és ez a Sartorius nagyon közel állt hozzám, és ő volt az első magyar evangélikus lelkész, Sartorius János, aki egy úgynevezett alumneumot nyitott, tehát diákok számára otthont, hogy ott lakhassanak, és onnan járhassanak az iskolába. Ez volt az első ilyen úgynevezett, ma így mondanánk, diakóniai intézet, amire hát visszaemlékezhetünk hálával és szeretettel. Úgyhogy ők valóban próbáltak sok mindent tenni az egyházért, és azokért, akiket az Úristen rájuk bízott. Az áldásokról, amikor beszélek, akkor én nekem különösképpen is a figyelmem erre a kiskönyvre esik. Biztos ismerős, én németül szoktam olvasni, útmutató. A lózunk, igen. A Én úgy olvastam, hogy 1728-ban született a henhútiak által, akik azt mondták egyszer csak, hogy legyen nekünk minden napra egy igénk, ami aztán azon a napon vezethet bennünket. És a szó szoros értelmében így összetekerték, és kihúztak arra a napra egy igét. És kezdetben, 1728-ban vagyunk, lovasok vitték az utcára az igéket, és kiabálták be a házakra, hogy a mai napi ige, és olvasták, és kiabálták a házakra. Úgyhogy nagy dolog volt. Ehhez jött aztán ugye egy másik ige, meg a reggeli ige, meg az esti ige, és ehhez jött az, hogy itt olvasom a lózunknak a hátsó oldalán, hogy azt mondja, hogy Isten szava minden napra. Isten szava több, mint 50 nyelven. Több, mint 50 nyelven. És Isten szava most már 280, én már hozzámondhatom, 289 éve. Ez óriási nagy dolog. És tényleg azt mondják, akik csinálják, hogy amikor megjelenik a könyv, kapkodják. Én is alig várom, hogy megkaphassam, de gondolom, hogy nem egyedül vagyok, és hát valóban ez nagy dolog. Vitatják egyesek, hogy valóban így kell-e a Bibliát olvasni, így kiszedve részleteket, vagy sorba. Ismertem valakit, kimondom a nevét, Túróci Zoltán, aki egyszer engem bevitt a lakásába, és azt mondta, hogy Laci, most megmutatom neked, hogy én hogyan olvasom a Bibliát. Minden január 1-én vásárolok egy vadonatúj Bibliát, és abban az évben, december 31-én kiolvasom a Bibliát. És akkor veszek január 1-én egy következőt. És most nézd meg a régi Bibliáimat, hogy mennyi aláhúzás van benne, amit még nem értettem, és nézd meg a legújabbakat, hogy milyen kevesebb már ahhoz képest, a régihez képest, amit nem értek. Tehát van, aki így olvassa a Bibliát, van, aki pedig a lózunk alapján. Én azt hiszem, hogy ez a kérdés nem fog itt a Földön eldőlni. Talán még oda se ez lesz a döntő kérdés. Én azt hiszem, hogy hogyan olvassuk, hanem az a lényeg, hogy kezünkbe kerüljön. Én bevallom őszintén, hogy hát én már 17-18 éves papgyere, papfi voltam, amikor igazán a kezembe került a Biblia. És akkor is úgy, hogy az Úristen lefektetett egy kórházi betegágyra. És akkor jött valaki, egy barátom, aki egy Bibliát adott a kezembe. Én azt hiszem, hogy a pietizmus ezt akarta tenni tulajdonképpen. Bibliát a kézbe. És azt akarta, hogy az legyen valóban az egyház életének a közepe, lényege, központja és leglényegesebb üzenete. Azt gondolom, hogy ha arra tekintünk, akkor a misszión túl, a egyházi költeményeken, írásokon túl, rengeteg van, én direkt nem akarom felolvasni, hogy ki mit írt, nagyon sok imádságos könyv, nagyon sok tanítókönyv, nagyon sok prédikációs könyv, nagyon sok KT jelent meg, mind a Bibliával kapcsolatos tanítások, ez mind a pietizmusnak az áldása. Volt persze a pietizmusnak kísértése is. Ezt azért nem szabad elhallgatni, hogy azért valóban egy kicsit, hát úgy tekintettek rá a másikra, hogy hát ő nem hívő, még ő vele még sok minden neke. Testvérek, ez olyan dolog, hogy én is átestem rajta. Alig merem a püspök úr előtt kimondani, de amikor én teológiára mentem, azt gondoltam, hogy én megtérítem a professzorokat. Én. Aztán hát fordítva történt. Úgyhogy, szóval ez tényleg, ez már a pietizmusnak a kísértéséhez tartozik, és hát egy kicsit az volt a helyzet, hogy egy kicsit önmaguk körül forogtak, másokat egy kicsit lenéztek, és te még nem tartasz ott, ahol mi, hát ez hozzátartozik. Soha nem felejtem el, hogy még fiatal koromban, nem is tudom hány éves voltam, és nem is az a lényeg, ültem a vonatba, velem szembe ült egy fiatal ember, aki azt mondta, hogy én is keresztény vagyok, már csak a cigarettát kell letennem, és tökéletes leszek. Nem felejtem el ezt a mondatot, hát nem tudom, hogy ő tökéletes lette, vagy nem, de azt hiszem, hogy a pietizmusnak a kísértéseihez ez a fajta gondolkozás is hozzátartozott, hogy majd akkor én több leszek, mint a másik. Én szerintem így kell elfogadni, ahogy van, a pietizmust, és abból lehet élni, abból lehet a kereszténységet meríteni, és megköszönhetjük az Úristennek, hogy egy ilyen korszakhoz is adott az egyházunkban. Sőt, én azt gondolom, hogy a mai ilyen idősebb lelkészek tulajdonképpen egy hasonló korban indultunk meg a nagy ébredésnek az idejében. Ugye például 1948, Gyenes Diás, nem tudom, kinek ismerős ez a név, ugye amikor konferenciákra jártunk, vagy hát én ott dolgoztam a feleségemmel együtt, az egy óriási nagy hatással volt rá. Azt gondolom, hogy ez az, amit nekem el kellett ma itt mondanom, és ez volt a pietizmusnak a nagy áldása, amit örömmel vehetünk, és Isten mentsen meg bennünket a kísértéseitől. És köszönöm a testvéreknek.